Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amely mai istentiszteletünk igehirdetési alapigéje, amely a 23. Zsoltár a következőképpen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ez Isten igéje. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egyik legismertebb Zsoltár, az Úrról, mint jó pásztorról szóló 23. Zsoltár. Átszövi, áthatja az egész interpretációját, az egész képvilágát a Szentírásnak, hiszen a pásztor képe nem ragad meg a Zsoltárokban, nem ragad meg az Ószövetségben, hanem tovább él, Jézus is fölveszi ezt a képet, és akár a János által följegyzett én vagyok mondások sorában, akár máshogyan példázatként említve és szólva önmagáról, ő is használja ezt a képet. A jó pásztor képe az Ószövetséget, az Új Szövetséget, az egész Szentírást, az egész keresztény gondolkodást áthatja, és ezt az egyetemességét nyilvánvalóan a Jézus Krisztusban való betöltekezésével és beteljesedésével érte el. Amikor halljuk ezeket a szavakat, amikor olvassuk a 23. Zsoltárt, nagyon sokféle kép megelevenedik bennünk, hiszen nyilvánvalóan nagyon sok minden hozzá kapcsolódott, hozzá tapadt már a pásztornak, a jó pásztornak, a bibliai pásztornak a képéhez. Hogyha messzebbről közelítünk, akkor lehet, hogy talán valamiféle puszta romantika is eszébe jut az embernek, valamiféle idilli állapotról, amikor messze-messze látszó tájban látszik, hogy az mégsem üres, hanem ott van valaki, a pásztor magányossága, a pásztor bátorsága, a nyájnak a nagysága, ennek az ősi dolognak az ereje, ahogy megérinti a lelkeket. Aztán lehet, hogy eszünkbe jutnak olyan kevésbé vagy jobban értékesre sikeredettebb hitbuzgalmi alkotások, amelyek valamiféle pásztorképet hoznak elő, és látjuk a kisbárányt a vállára emelő pásztort enyhe glóriával és némi sötétséggel maga körül, vagy éppen valami egyéb képek elevenednek meg bennünk, amik megpróbálnak közelebb vinni bennünket ehhez a képhez. Nagyon sok minden eszünkbe jut, nagyon sok minden hozzá ragadt, nagyon sok minden hozzá tapadt. 23. Zsoltárban, ószövetségi képekben, Jézusi példázatban, Jézusi szavakban ehhez a képhez. És most itt áll előttünk ez az ősi Zsoltár a hálaadásnak a vasárnapján. És amikor megpróbáljuk letisztítani magunkban ezt a képet, amikor megpróbálunk teljes mértékben ennek a Zsoltárnak a szavaira koncentrálni, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy abban az időben, amikor ez a Zsoltár először elhangzik, amikor ezt megírják, amikor ezt éneklik, egy ókori keleti társadalomban, földrajzi és kulturális helyzetben, nagyon különös, hogy a pásztor képe az egybeesik, egybefonódik az uralkodónak a képével. És hogyha felelevenítjük valamelyes történelmi ismereteinket, akkor azt mondhatjuk, hogy nem tipikusan az a korszak, ez az idő, amikor az uralkodó, az valami jóságos, gondoskodó, a másik véleményét kikérő, és az egész népet valamiféle ilyen bölcsességgel, kollektív jó akarattal vezető alak lenne. Sokkal keményebb történeteket hallunk. És hogy a pásztornak és a nyájnak a viszonya hogy lesz az uralkodónak és a népnek, a metaforájával az ókori keleten, talán ebben a nagyon egyszerű mondatban, vagy nagyon egyszerű gondolatban összefoglalható, hogy a nyájban nincsen demokrácia. Nem kérik ki a véleményét, hogy merre menjünk. Nem kérik ki a véleményét, hogy meddig növekedjünk. Nem kérik ki a véleményét, hogy most holnap hogyan éljük a napunkat. Hanem rábízzák magukat arra a pásztorra, a nyájnak a tagjai, mert nincs más választásuk. Aki előttük megy, aki tudja, hogy hol van a legelő, aki tudja, hogy hogy lehet átkelni a veszélyes helyeken, aki tudja, hogy ott kell lennie minden napon a nyája mellett, hogy megőrizze minden veszélytől, hogy az úgy növekedjen és úgy legyen teljesé, ahogy annak lenni kell, egy kölcsönös elköteleződésben élnek egymás iránt, amiben a pásztor részéről a mindig velük levő felelősség, a nyáj részéről pedig a nem tehetek mást áldott kényszere az, ami összekapcsolja őket. Hogy ez aztán hogyan csapódik le az ókori kelet birodalmaiban, társadalmaiban, kis város államáitól kezdődően egészen az akkor ismert világot behálózó birodalmakig és országokig, az egy következő kérdés. Hogy hogyan vezették vesszővel és bottal, hogyan irányították a népeket, hogyan igáztak le népeket, mondjuk így új legelőket keresve és nagyobb hatalmat keresve annak, aki éppen annak a népnek, annak a birodalomnak az élén állt. De valahol ez a kép ebben a kölcsönös egymásra utaltságban és állandó összefonódásban ragadt meg. Hogy ott van az, aki mindig az övéivel van, és az övéinek nincs más választása, mint őrá figyelni, őt elfogadni, mert akkor van életük. Hogyha így gondolunk a 23. Zsoltár szavaira, hogyha így figyeljük ezt a Zsoltárt, hogyha így gondolunk a pásztor képekre, akár ószövetségiekre, akár újszövetségiekre, akkor bizony egészen máshogy kell látnunk puszta romantika és hitbuzgalmi művészet nélkül a pásztor erejét és a nyáj kiszolgáltatottságát. És az a kettő így jár együtt, az erő és a kiszolgáltatottság. És tudom én nagyon jól, hogy sokszor úgy érzi az ember, hogyha mutatja a kiszolgáltatottságát, akkor az erő ezzel visszaél. És még kiszolgáltatottabbá teszi. Még jobban kompromittálja, még jobban megpróbálja lehetetlenné tenni, hogy még jobban érezze az erejét. Igen, a kiszolgáltatottság és az erő találkozása nagyon csúnya történeteket hoz, akár a világ történelmében, akár a saját személyes életünkben. Nagyon ritka az, amikor a kiszolgáltatottság és az erő találkozása, együtt léte, együtt élése arról szól, hogy a kiszolgáltatott egyre jobban megtalálja magát, mert az erő elkezdi fölemelni, elkezdi jó irányba állítani, elkezdi a sebeit gyógyítani, elkezdi visszaadni az önbecsülését, az erő, amely magából azért ad, hogy a kiszolgáltatott ne legyen kiszolgáltatott. Ez bizony sajnos a ritkább eset. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az Istennek és az embernek a viszonyában, a pásztornak és a nyájnak a viszonyában, az utat kereső, a halál árnyéka völgyében reményt és menedéket kereső ember, az ellenségek között megállást kereső ember, az ezekben a helyzetekben kiszolgáltatottságát vállaló ember, az egy olyan erőt keres a pásztorban, az Úristenben, a Jézus Krisztusban, aki bizonyosan az erőt arra használja, hogy ez a kiszolgáltatottság megszűnjön. És hogyha úgy tetszik, a hitünk, amivel oda tudunk fordulni ehhez az erőhöz, tulajdonképpen ez a hit maga a kiszolgáltatottság. A hit nem diadal, a hit nem győzelem, a hit nem magasba tartott kezeknek az emelkedése és további emelkedése, hogy lám, mire vagyunk képesek. A hit annak az elismerése, hogy nélküle, a pásztor nélkül nem tudunk semmit csinálni. És amikor hálát adunk mindazért, amink van, amikor hálát adunk azért, amit ide tudtunk hozni, amikor hálát tudunk adni azért, mert amit el tudtunk végezni, mert minden jó és áldás, ami körülöttünk van, itt van velünk, és most végig tudjuk gondolni, és ott lehetnek a gondolatainkban, akkor ezt azért tudjuk megtenni, mert ezekben a kosarakban, az elvégzett munkában, a nekünk adott életáldásokban, a hétköznapjaink apróbb, nagyobb csodáiban, mindenben és mindenben, ami most itt van az oltár előtt és az oltáron, jelképesen és valóságosan. Minden arról beszél, hogyha a hit kiszolgáltatottsága fordul a pásztor felé, akkor a pásztor ereje ezzel a kiszolgáltatottsággal soha nem él vissza, hanem ad. Nézd, kevesebb vagy, adok többet. Nem tudod megtenni, adok hozzá erőt. Szeretnél segíteni? Szeretnél tovább lépni? Akkor lépj tovább, és mutatom az utat. És igazából ezeket sorolgatja végig szépen ez a 23. Zsoltár, és a hálás embernek, a hálatelt szívű embernek a Zsoltárává lesz, hiszen teli van pozitív gondolatokkal és mondatokkal. Nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, igaz ösvényen vezet. Hogyha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek, hogyha az ellenséggel kell szembenéznem, ott ülök előtte. Nem öntelten, hanem az ő erejével. Jósága és szeretete minden nap kísér bennünket. Az Úr házában lakom egész életemben. Az ő jelenléte, az ő erőtere az, ami mindig körülvehet bennünket. Mi az ebben, ami ne lenne ott, ami kéréseink, ami vágyaink, vagy ami beteljesült kéréseink és álmaink között? Mi van ebben, amiért ne tudnánk hálát adni? Mi van ennek a Zsoltárnak a szavaiban, ami ne indítaná a szívünket arra, hogy hálásak legyünk? Nem szűkölködöm. És nyilvánvalóan nem csak arról beszél itt a Zsoltáros, hogy ez valami kőgazdag embernek a szava, aki elégedetlen paskolja a pénzes zsákjait, és azt mondja, hogy hát milyen jó nekem, mert nem szűkölködöm. Nyilvánvalóan nem ez áll mögötte. És az, hogy újból és újból megkapom azt, amire szükségem van, hogy füves legelőkön terelget, hogy csendes vizekhez vezet, hogy lelkemet felüdíti, hogy igaz ösvényen vezet, ez nem egy statikus állapot, ez nem egy statikus, öntelt állapot, amiben beleülök, és itt nekem milyen jó. Ebben benne van az, hogy szükségem van a mindennapi betevőre, szükségem van az igazság útjára, szükségem van minden nap meglátni azt, hogy merre menjek, hogy hogyan induljak. Ez nem egy öntelt testpecség, hogy az Úr az én pásztorom, és akkor én már innen nem szűkölködöm. És nekem minden jó, és pont. Hanem újból és újból megkapom, ami kell. Ennek a dinamizmusa, az életünknek a dinamizmusa, az életünk változásának a dinamizmusa, az Istennel való viszonyunknak a kommunikációja mind-mind benne van ebben. Hogy ő olyan pásztorom, ő olyan erő fölöttem, hogyha hagyom magam a hit kiszolgáltatottságában őre áll, akkor mindezt megkapom tőle. És hol máshol járnék? Hol máshol vezet az utam, mint ahogy mondja is itt a 23. Zsoltár, hogyha a halál árnyék a völgyében járok is, de akkor sem kell félnem. Akkor is van valami jövőm, mert ő velem van. Mert nem vagyok egyedül. Mert Isten igazából az a legtragikusabb és az a legnehezebb az ember életében, amikor úgy érzi, hogy egyedül van, nincsen senkije. Nem számíthat senkire, nem kapaszkodhat senkibe. A halál árnyékának a völgye nem csak a végső ínség, nem csak az utolsó pillanat, az, amikor az ember kérlelhetetlenül szembenéz a saját mulandóságával, hanem a minden mulandóságnak az élménye és megélése. Ezt hozza. Félelmetes. Félelmetes, mert magában hordozza a végső nagy elszámolás pillanatát. A magány pillanata, az egyedül létnek a pillanata, amikor tudom, hogy akkor ott ugyanolyan egyedül leszek. És akkor valaki megfogja a kezem, akkor valaki azt mondja, hogy én veled vagyok. Akkor valaki mindig azt mondja, hogy nem veszett el minden, hanem itt vagyok. Mert tudom, hogy szükséged van füves legelőre, csendes vízre, lelkednek felüdülésre, igaz ösvényre. Hát gyere, és járj velem, és viszlek, vezetlek tovább. És sokszor szembe jön az ellenség. Nyilván nem kivont karddal, a pofoszkodás szándékával, gonoszul vagy rosszindulatúan, de valamivel nagyon sokszor mindig küzdenünk kell. Lehet, hogy az ellenség a saját rossz szokásaink, a saját beidegződéseink, az a környezet, ami körülvesz bennünket, annak bizonyos részei. Ki tudja, mi mindennel küzdködünk, mi mindennel harcolunk, mi mindennel való küzdelmünk, álmunkban újra élet élményi után ébredünk hidegre izzadt testtel, kinek-kinek megvan a maga ellensége. De akkor azt mondja a 23. Zsoltárban, a Zsoltáros, és vele együtt adhatunk hálát, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkenett fejem olajjal, csordultig van poharam. Igen, szembe tudok nézni mindezekkel. Szembe tudok nézni mindezekkel, mert megadja hozzá azt, ami a szembenézéshez szükséges. Azt, hogy tudjam és érezzem, hogy az ő jósága és szeretete kísér minden nap, és ahogy fogalmaz, az Úr házában lakom egész életemben. Ez nyilván nem valami állandó templomi szolgálatot jelent, az Úr háza, Jeruzsálem temploma nem csak tevőlegesen a templom falak között, hanem a zsidóság számára mindenhol és minden pillanatban és átvitt értelemben is, és lélekben is az Isten jelenlétének a helye. Az Úr templomában lakni egyenlő együtt az Istennel. Az ő erőterében, az ő vonzásában, az ő hatalmában, az ő védettségében. Az Úr házában lakni az egy, az Istennel való teljes közösséggel. És mivel ezt jelenti a kiszolgáltatottság vállalása az ő erejével szemben, hogy átélhetem a jelenlétét, átélhetem az erejét, átélhetem a gazdagságát, az áldását, átélhetem a vezetését, a fölemelő szeretetét, az egész életem egy nagy hálaadássá válik. Az egész életem egy hálaadás azért, hogy úgy vagyunk megteremtve ebben a világban, hogy nem ember és ember, hanem ember és Isten. És így épül föl, így záródik, így lép egymás mellé ember és ember, hogy tudhatja minden kapcsolatában, minden pillanatában, egész életében, hogy nem csak így kapcsolódik, hanem így is. Nem csak így kötődik, hanem így is. Nem csak a másiknak adhat, hanem az Istennek is. Azt a kiszolgáltatottságot, amit szebben hitnek hívunk, de ami csak kiszolgáltatottság. És csak azt ismeri el, hogy veled, Uram, mindig, csak veled, és akkor jó lesz. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után 19. vasárnap, ebben az esztendőben, gyülekezetünkben a hálaadás vasárnapja. Hálát adunk mindazért, aminek a lenyomata, a bélyege itt van előttünk az oltárnál, a templomban. Hálát adunk mindazért, amit nyomot tudtunk hagyni magunk után, akár ebben a néhány napban, a 72 órában, vagy akár egész életünkben minden dolgunkkal. De legfőképpen hálát tudunk adni azért az életért, amely meri vállalni a hit kiszolgáltatottságát, hogy az ezt váró erő, a jó pásztor ereje, az igazi bölcs, szerető király ereje fölemeljen bennünket, és teljes élettel ajándékozzon meg Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked egész életünkért, egész valóságunkért. Hálát adunk neked, ha föl tudjuk ismerni. Életünk veled teljes, veled egész. Mert tőled kapjuk meg mindazt, ami nekünk nincs meg, de kell ahhoz, hogy életünk, békességünk és örömünk legyen. Add fölismernünk minden átadott ajándékunkban és adományunkban a te ajándékozó és adományozó szeretetedet, amelyből a legnagyobbat, Jézus Krisztust kaptuk azért, hogy benne meglássuk a hozzánk egészen közel hajló isteni szeretetet, és a tőlünk mérhetetlen távolba, de önmagához emelő húsvéti diadalt. Add mélységünkből a magasságba emelkednünk, add kiszolgáltatottságunkból a teljességbe érnünk, add hitünkből majd látnunk, hogy a te dicséreted örök hála legyen ajkunkon. Amen.